Dicsőtessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. A mai nap nem az ünnep, evangéliuma Szent Máté könyvéből való. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Jézus egy példabeszédben szólt hozzájuk. Hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt rendezett fiának. Elküldte tehát szolgáit, hogy hívják meg a meghívottakat a menyegzőre. De azok nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, elkészítettem lakomámat, ökreimet és hízlalt állataimat leöltem, minden kész. Jöjjetek a menyegzőre. De azok nem törődtek vele, elmentek ki a majorjába, ki meg a keresete után. Mások pedig megfogták a szolgákat, megverték, sőt meg is ölték őket. Amint a király ezt meghallotta, haragra lobban, kivezényelte hadseregét, a gyilkosokat fölkoncolta, városukat pedig fölégette. Aztán így szólt szolgáihoz. A menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak méltók rá. Menjetek ki tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok a menyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összegyűjtöttek rosszakat és jókat, ahogyan jöttek, úgy, hogy a lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Mikor a király bement, hogy lássa a vendégeket, észrevett egy embert, aki nem volt menyegzős ruhában. Barátom szólította meg, hogyan jöttél ide menyegzős ruha nélkül. Ő hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak, kötözzétek meg kezét, lábát, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, ha jól meggondoljuk, ez, amit az Úr Jézus elmondott, igazán nem is példaveszéd, hanem inkább történelem magyarázat. Hiszen nem egy kitalált történettel világítja meg a valóságot, hanem jelképes szereplőkkel érteti meg azt a helyzetet, amit a választott nép alakított Istenével kapcsolatban. Nem kell sokat töprenkednünk ahhoz, hogy ráébredjünk, a menyegzőt, vagy inkább a lakomát rendező király, maga az Úristen. A lakomára hivatalosak pedig az ő népe. Kivel is töltené szívesebben az időt, mint választottjaival, akikről azt feltételezi, hogy szívvel, lélekkel hozzátartoznak. De éppen a meghívás teszi világossá, valójában nincs egyetértés és egy akarat Isten és a népe között, mert őket a evilági mindennapok kötik le, az érdekek, a hatalom és a birtoklás. Mindaz a lelki, amire Isten hívja meg őket, nem csak közömbös számukra, hanem egyenesen bosszantja őket, mert elvonná kedvenc foglalatosságuktól. Zaklatásnak minősítik Isten hívását, és ezért ennek megfelelő volt a válaszuk, elutasítás, elvetés, megvetés, sőt, kiirtás. Ez pedig nem csak a szeretet elutasítása, hanem végtelen sértés, sőt, büntény. Ennek megfelelően kell tehát Istennek is reagálnia mindenre. Ezzel a történetben Isten nem csak a jelent sűrítette, hanem a jövőt is, mind a választottai jövőjét, mind pedig a meghívás, az örömhír jövőjét. A Teremtő Isten terveit ugyanis nem lehet áthúzni. Ha az eredetileg választottak nem akarnak együttműködni, és nem becsülik meg a kiválasztás nagy megtiszteltetését, akkor talál Isten másokat erre a méltóságra. Itt jut el a történelmi vázlat a következmények megjövendöléséhez. Mert továbbra is a zsidó nép sorsáról van szó. Az Isten küldötteit legyilkoló, a prófétákat megölő nemzetség nem számíthat megbocsátásra. Igaz, eszébe sem jut a bocsánat kérés. Ahogyan végleges volt az ő elutasításuk az isteni hívásra, Úgy végleges az Isten rendelkezése is fölöttük, a gyilkosokat felkoncolják, a városokat pedig fölégetik. Nincs visszaút, helyüket mások foglalják el. Ha a kiválasztás nem bizonyult jó eszköznek, akkor a továbbiakban nincs válogatás, hanem mindenki számára nyitva áll a lakomaháza. A személyes meghívásból így lesz általános meghívás előfeltételek nélkül. Szent Máténak az evangéliumot megtervező szerkesztői nagyságát mutatja ennek a példabeszédnek az elhelyezése. Az előzményt ugyanis két hasonló témájú példabeszéd jelenti. Az első az engedetlen testvérekről szól, és ebben még csak a lehetőségét veti föl annak, hogy Isten választottjai helyett mások jutnak majd be Isten országába. A második példabeszéd a gonosz szőlő munkásokról szól. Itt már fölmerül az, ahogyan a gazda jogos elvárására reagálnak azok, akikhez ő bizalommal volt. A gonoszság megtorlásáról is szó esik, de még csak mint lehetőségről. És ez a harmadik példabeszéd már, mint eldöntött tényt, mint ítéletet közli az eredetileg kiválasztottak elvetését, sőt súlyos megbüntetését. Ha ehhez a szerkesztési szándékhoz hozzávesszük azt is, amit az Úr Jézussal és működésével szemben valóságban terveznek a zsidó előjárók, érezhető az egyre mélyülő konfliktus. Miközben a zsidók már az Úr Jézus elvesztésén tanakodnak, ő egyre komolyabb figyelmeztetésekkel próbálja felébreszteni az előjárók lelkiismeretét. Ugyanakkor ezekből a példabeszédekből az is kitűnik, amit egyértelműen megfogalmazott az Úr. Ő nem elítélni akarja népét, hanem valóban Istenhez vezetni. Persze ez furcsa azoknak, akik meg vannak győződve arról, hogy ők Isten ügyét igyekeznek védelmezni. Látható, milyen súlyos lelki vakság veri őket, éppen Isten küldöttjével szemben akarják megvédeni Isten ügyét. Látható, hogy az idő mind korrodálja, még az erkölcsi dolgokat is. Isten meghívta az ősatyát, Ábrahámot, akit még Isten barátjának mond az írás. Ahogy múlik az idő, az elkövetkező nemzedékek különféle sorsot élnek meg, és egyre jobban elhalványodik bennük a közvetlen kapcsolat Istennel, amit a meghívás alakított ki. Az Úr Jézus idejére már csak a meghívás tudata maradt meg. A kiválasztottság pedig egy bizonyos gőgöt, és nem pedig személyes bensőséget alakított ki bennük. Ők Isten népe, tehát mindent jól tesznek. Nincs tennivalójuk, csak várniuk kell az ígéret beteljesedését. Pontosan ez a hamis öntudat lett a proféták veszte, kritizálták a választottakat, azok pedig hamis és hazug szolgáknak minősítették őket, és nem csak a szavaikat utasították el, hanem őket magukat is. Így lett Isten népe, Isten küldötteinek hóhéra. Az Úr Jézus példabeszéde arra figyelmeztet, hogy a meghívás nagy megtiszteltetés és kitüntetés ugyan, de komoly kötelezettségekkel is jár. Erre külön is fölhívja a figyelmet a mai evangélium második része, amit akár egy új példabeszédként is kezelhetünk, az ünnepi köntösről. Isten megtisztelő gesztusa a meghívás, hasonló megtisztelő viselkedést vár el tőlünk. Az ünneplésre tehát ünnepi öltözetben kell megjelenni. A magyarázók véleménye megoszlik az ünnepi köntöst illetően. Vannak, akik úgy vélik, a köntöst maga a meghívó adta, a meghívás által jutott hozzá az illető. Ha nem öltötte magára a vendég, az nem csak sértés, hanem a megvetés jele is volt, nyilvános demonstráció a meghívó ellen. Mások szerint nem külön ruhát kellett felölteni, hanem csak tisztességes öltözetben megjelenni. Az előzményeket figyelembe véve talán ez utóbbi magyarázata valószínűbb. hiszen a nép kiválasztásánál, a szövetségkötésnél Isten azt rendeli el, hogy a nép készüljön föl a vele való találkozásra. Ezt olvassuk a kivonulás könyvében. Menj el a néphez, és tartass velük megszentelődést ma és holnap. Mossák ki ruháikat, hogy készen legyenek a harmadik napra, mert a harmadik napon leszáll az Úr az egész nép előtt a Sínai hegyre. Valószínű, hogy itt sem kíván többet a lakomát adó király. Ezt azonban joggal elvárhatta. Ha most ezt a zsidók történelmére értelmezzük, nekik úgy kellett volna élniük, mint akik állandóan Isten jelenlétében vannak. Hiszen Isten háza közöttük volt, és bármikor imádkozhattak a Szent Sátornál. Letelepedve pedig a kőtemplom, a templom hegyen magasodva, állandó figyelmeztetés volt számukra, látható jel, hogy Istenük közöttük van. Ezek után elgondolhatjuk, hogy milyen súlyos sértés volt Isten számára, hogy a Szent Városból kivonultak a különféle magaslatokra a bálványoknak áldozni, és aztán merészkedtek visszatérni Jeruzsálembe, Isten lakóhelyére. Erre a súlyos és mérhetetlen sértésre utal az a szigorú büntetés, amit a király kiszab az ünneplő ruha nélkül megjelent emberre. Nagyon érdekes a történetben az a megjegyzés, hogy a lakodalmas ház helyeire a szolgák az utakról rosszakat és jókat egyaránt összegyűjtenek. Akkor miért tett kivételt az Úr ezzel az egyetlen emberrel? A csodálkozásuknak jogos alapja lehetne ez a történet, de ne felejtsük el, ezen az egyen kívül a többiek mind lakodalmas ruhában érkeztek. Nem az előélet számít Isten szemében, hanem csak a meghívás pillanata. Na de erről már Ezekiel próféta is jövendőlt. Ezt kellett elmondania. Életemre mondom, én az Úristen nem akarom az istentelen halálát, hanem azt, hogy az istentelen megtérjen az útjáról és éljen. Az igaznak igazolta, nem szabadítja meg őt azon a napon, amelyen vétkezik, és az istentelen istentelensége nem lesz ártalmára azon a napon, amelyen megtér istentelenségéből. Mindenkit közületek a saját útja szerint ítélek meg, Izrael háza. Isten tehát nem valami összteljesítményt jutalmaz, vagy büntet, hanem a készenlétet a szólítás pillanatában. Ebből pedig világosan következik, hogy nem tarthatunk szünetet, nem mehetünk szabadságra a lélek dolgaiban. Nincs pauza, hogy aztán majd újult erővel láthassunk neki a lélek dolgainak. Az Úr Jézus több példabeszéde is figyelmeztet erre. A szolgáknak éberen kell lenniük, hogy amikor az Úruk kopogtat, rögtön ajtót tudjanak nyitni. Vagy a lakodalmas lányok mécseseinek is égnie kell az érkezés pillanatára. De ez érthető is, ha a lényegre gondolunk, hiszen Isten szeretete hív meg minket erre a bizonyos lakomára. A meghívásra pedig csakis a mi szeretetünk lehet a válasz. És talán a szeretetben van szünet, szükség van megpihenésre. Férj és feleség, vagy szülői gyermeke között, ha igazi a szeretet, akkor az nem pihen, hanem fokozódik, és egyre belsőségesebb lesz. Mert a szeretet nem e világi dolog, bár ebben a világban működik. Ez Isten adománya, a megteremtésünk kiinduló pontja és a célba érkezésünk beteljesülő adománya. A szeretet valójában nem egy dolog, mint egy köntös, amit felöltünk, aztán nevethetünk. A mi szeretetünk az életünk motorja, amely Istenből táplálkozik. Csak akkor állhat le, ha már célba ért. Így tehát ez a történet sokkal mélyebb, mint a választottak e világi történelme. A lelki háttérre utal, és a belső szándékokat teszi világossá. Arra kell gondolnunk, Isten a maga gondviselésével állandóan létben tart minket. Mivel az ő képére vagyunk teremtve, ezért a mi iránta való szeretetünk hasonló a gondviseléséhez. Állandóan működik, állandóan jelen van, és olykor felszínre is bukkan. Ez a kifogyhatatlan szeretet, ami Istenhez való ragaszkodásunk. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.